Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 13. fejezetében, a 11. verstől a 14. versig a következőképpen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai nap advent első vasárnapja van, az új esztendő, az egyházi új esztendő elkezdődött, újat lehet kezdeni az Úristennel, a természetben is az évnek a körforgása azt mutatja nekünk, hogy lehetséges a megújulás, természetesen ez csak is az életen belül lehetséges. Isten ad lehetőséget arra, Jézus Krisztuson keresztül, hogy a keresztény ember megújuljon. Hogy ne a bűnnek éljen, hanem az Istennek. A felolvasott ige szakaszban Pál apostol arról beszél, hogy lehetséges, hogy az ember az nem csak elméletben keresztény, hanem gyakorlatban is. A felolvasott ige szakasz előtt először ezt a fejezetet azzal kezdi, hogy a keresztény embernek tisztelni kell a mindenkor fennálló hatalmat, mert az Istentől van. Tehát a keresztény ember, bár vannak olyanok, akik a keresztények, de azt mondják, hogy hát majd, ha megváltozik a külső világ, akkor másképp lehet élni, akkor majd jobb lesz. De Pál apostol nem erről beszélt. Azt mondja, hogy a szívben kezdődik minden. Belülről kell kezdeni bármit, és aztán lehet arról beszélni, hogy a másik emberbe minek kéne változni, vagy az egész világban a rendszerbe minek kéne változni. Tehát először is saját magunk táján sepregessünk, és azt mondja, hogy mindezt valóban tegyétek is. Beszél tehát erről a világi hatalomról, aztán beszél a parancsolatokról, gyakorlatilag a 10 parancsolatot fölhozza, és azt mondja, hogy minden parancsolatnak az a lényege, hogy szeressük a fele barátunkat. Ne okozzunk neki kárt, tehát ne legyünk önzőek, mert minden bűn mögött az önzőség van. És akkor beszél arról, hogy azt mondja, hogy most már közel van az idő. Közel van az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele. Ugye a őskeresztények korai visszajövetelt vártak. Azt gondolták, hogy Jézus Krisztus hamar vissza fog jönni, tehát Jézusnak a második eljövetele, az hamarosan be fog következni. És erre is inti Pál apostolt. Ugye azt lehet mondani, hogy hó, hát akkor naívak voltak az emberek. Nem. Nem tudhatja senki, még a fiú sem tudja, amikor itt volt a földön, nem tudta, hogy mikor fog ő visszajönni. Egyedül az atya tudja ezt. Tehát mindenkor készen létben kell lennünk. Persze mondom, most már így utólag okosak vagyunk, és tudjuk, hogy most már 2000 éve eltelt ez az időszak, de nem tudhatjuk, hogy mikor fog véget érni. És azt mondja, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Tehát múlik az idő, telik az ember fölött az idő, és a reménység szerint közelebb van a testi üdvösségünk, mint amikor hívőkké lettünk. Ugye a római gyülekezet nagyrészt olyan emberekből állt, akik vagy zsidók voltak, vagy pogányok voltak, de volt egy hitetlen időszakuk, amikor még nem ismerték az Úr Jézus Krisztus. És nekik mondja, akiknek már lélekben van üdvösségük, hogy most közelebb van már hozzánk az üdvösség, már a testi üdvösség, mint amikor hívőkké lettetek. Ezt nem szabad nekünk sohasem elfelejteni, hogy itt, bár lehet, hogy valaki hívő ember, mégiscsak bűnös. De annak idején Luthernek volt ez a tanítása, és ma is megállja a helyét, hogy a hívő ember egyszerre bűnös és igaz. Simul justus et peccator. Ezt sohasem szabad elfelejteni. Tehát, ha valaki hívő, ha valaki tényleg nagyon odaszánja az életét az Úr Jézus Krisztusnak, itt a földön, amíg él, mindig is kísérthető. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát mi már szuperek vagyunk. Szuperemberek. Itt vagyunk, a földön, mindig küzdenünk kell. És elsősorban saját magunkkal kell küzdenünk. Hogy ne adjunk táptalajt a bűnnek. Nem mondhatjuk azt, hogy hát nekünk ez már nem probléma. A 10 parancsolat, az már nekünk nem probléma. Hát már régen ismerjük. Mindezt, mondja Pál, valóban tegyétek is. Tehát ne csak elméletben legyünk mi keresztények, hanem gyakorlatilag, valóságosan is aszerint kell élnünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyétek le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsétek fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben. Pál apostol azt mondja, hogy ha ti keresztények vagytok, akkor annak meg kell látszódni a ti életeteken. Nem élhettek ugyanúgy, mint korábban. Még akkor sem, hogyha erre lenne igény már a környezetben, hogy az ember törekszik arra, hogy elfogadják. Valahogy megpróbál hát hasonulni a mellette lévőhöz. És ugye a római társadalom az egy romlott, ki lehet mondani, egy romlott társadalom volt. Hát nem véletlen, hogy össze is omlott az egész birodalom. És azt mondja, hogy ebben a helyzetben nektek meg kell élni a kereszténységet. Nem kell kivonulni, nem kell azt mondani, hogy na, gyertek, kell alapítani egy új Izraelt, vagy valami mást, hanem ott kell helytállnotok abban a világban, és a kísértésre ott kell nemet mondani. És azt mondja, hogy ne úgy tápláljátok a végén, ne úgy tápláljátok a testet, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ugye hát milyen volt az a társadalom? Mik történtek ott? Hát többek között ott voltak a közfürdők. Ma azt mondjuk rá, hogy micsoda nagy vívmány volt, hát lehet, hogy technikailag nagy vívmány volt, de közben pedig szörnyű bűnöket követtek el. Ott ezekben a fürdőkben, és már most utólag tudjuk, hogy hát azért nem is voltak annyira higiénikusak ezek, mert nem volt fertőtlenítés. Tehát egy fertő volt biológiailag is, és erkölcsileg is az egész. És ilyen helyzetben kellett helytállni a keresztényeknek. Még nem az a tanulság, hogy akkor mondjuk zárjuk be egy opáros fürdőt, azért hozzáteszem, hanem az, hogy, és akkor se az lett volna, hogy akkor be kell zárni bizonyos intézményeket, hanem az, hogy a keresztény embernek az adott helyzetben meg kell állni keresztényként. És nem könnyű, de lehetséges. Vagy gondolhatunk az akkori cirkuszra, ahol emberek haltak meg. És lehet, hogy volt olyan keresztény, aki elment, és hát nem mindegy volt, hogy mit tett. Hogy ő is örjöngött a tömeggel, hogy halljon meg az illető, a gladiátorok közül, akik küzdöttek. Nem mindegy, hogy mit tett, ugye? Mi is olyan világban élünk, ahol sok szörnyűség van. És nem mindegy, hogy mi egyetértünk bizonyos dolgokkal, vagy nem értünk egyet. Lehet, hogy nem lehet megváltoztatni. Ugye Pál apostol sem azt mondta, hogy na, akkor a keresztényeknek az a küldetése, hogy akkor be kell zárni a cirkuszt, meg a fürdőt, meg sok mindent, hanem meg kell állni a kísértések közepette. Nem könnyű, de lehetséges. És hogyha valaki elbukott, mert erről beszél itt Pál, akkor lehetséges megújulni. Lehetséges teljes mértékben. Abban a világban ezt az igét sokszor elolvasták. És jó pár száz évvel később élt egy ember, Augustinus, akiről már tudjuk, hogy ugye nagy egyházatja, a nyugati egyházra nagyon nagy hatással volt, és az ő élete, bár ugye keresztény családban indult, az édesanyja komoly hívő ember volt, nagyon sokat imádkozott az ő fiáért, az édesapa az pogány volt, de az édesanyja újra és újra Isten elé vitte a gyermekét, és a gyermek nem akart hinni. Sok mindent tudott az Istenről, Bibliát is ismerte, de a bűnös világ vonzotta. És a végén még egy szektába is, egy manéheus nevezetű szektába is belekeveredett. Erköstelen életet élt, élettársi kapcsolatban volt, törvénytelen gyereke született, tehát a kicsapongásnak élt, és aztán mégis valami elkezdődött benne. Elkezdett járni istentiszteletre, Milánóba, hallgatta az akkor egyik legnevesebb igehirdetőt, Ambróziuszt, és nem tudott dönteni. Mert ott volt a rossz is az életébe, ott volt a vágyódás az Isten felé, de a világ felé is. És nem tudott dönteni. És egyszer, hogy olvasta a Bibliát, így folyamatosan olvasta, hallott egy gyerek éneket. A gyerekének így hangzott, tolle lege, magyarul azt jelenti, hogy vedd és olvasd, hát ugye arról szólt, hogy a gyerekek olvassák, hát most sem esetleg minden gyermek szeret olvasni, és buzdította ez az ének a gyerekeket az olvasásra, de ő úgy vette, hogy ez Istentől jön számára, ez az üzenet, a gyerekek szavain keresztül, az énekén keresztül, hogy olvassa tovább a Bibliát. És elkezdte olvasni, és pont éppen ennél az ige szakasznál tartott, Róma 13:12-13, mint nappalélig tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben. És megtért Augustinus, noha már eltelt, már több mint 30 éves volt, és odafordult teljesen az Istenhez. Már nem volt gyakorlatilag már ez az életében, akkor már nem folytatott ilyesmit, de ott volt a vágy is. Erre tudott nemet mondani. Megtért az Istenhez, és átformálódott teljesen az élete, és aztán tudjuk, hogy hát az ő hatása, az élet hatása nem csak a római, az összeomló római birodalomban volt, hanem egészen aztán a reformáció koráig, mert Luther Ágoston rendi szerzetes volt. Ha más szerzetes rendben megy, akkor lehet, hogy nem hall igazán az evangéliumról. Olvasta ott a Bibliát, meg olvasta Ágostonnak, mert ugye Augustinuszt így is mondjuk mi magyarok, Szent Ágoston, az írásait, amely a kegyelemről szólt. Arról szólt, hogy az ember bűnös, mindvégig ezt nem szabad nekünk elfelejteni. Tehát mindvégig, amíg el nem temetnek minket, addig bűnösök vagyunk. Kegyelemre szorult bűnösök. És akkor meghallotta, megértette igazán az evangéliumot, és átformálódott az ő élete. Isten adja, hogy a mi életünkben is így legyen. Ugye? Lehet, hogy valakinek nyilvánvaló a bűne, mert az, hogy ugye valaki dorbézol, azt mindenki látja, mert mondjuk dülöngél az utcán. Vagy az, hogy ugye részegeskedik, vagy erköstelenül kicsapongásban, meg szeretkezésben él, hát ezt lehet látni. De beszél arról is, Pál, hogy valamikor viszálykodás van az ember szívében, nincs békesség, irítség van az ember szívében. Hát ki az, akinek a szívében ilyesmi nem lenne? Mondjuk irítség. Hogy látjuk, hogy na hát másoknak jobban megy. És akkor föltámad az irítség, hogy ó, hát milyen jó. Nemet kell tudni mondani, és föl kell fedezni, az is Istennek egy ajándéka, ha rádöbbenünk arra, hogy már mi is bűnösök vagyunk. És ne csak a másikba lássuk a bűnt. A hívő vallásos embernek az egyik neheze, hogy nem látja meg a bűnét. Jó pár évvel ezelőtt, még teológus koromban, Budapesten egy fogászati kezelésen kellett részt vennem, és a váróban beszélgettem egy asszonnyal, aki templomban járó volt, és akkor szóba került az, hogy hát ugye minden ember bűnös, és azt mondta, hogy hát igen, ő is bűnös, de hát neki nincsen bűne. Elméletileg be lehet, hogy bűnös, de gyakorlatilag nincsen bűne. És akkor én az asszonyért imádkoztam úgy magamba, az asszony bement az orvoshoz, és nem telt el sok idő, 2-3 perc, és kijön sírva. Hú, mondom magamba, hogy mit csinálhattak vele, jaj, meg ugye magamba is gondolva, hogy jaj, aztán én következem, mi lesz itt, és kérdeztem, hogy mi történt. mit csináltak, és azt mondta, hogy semmi, hozzá se nyúlt az orvos a fogához, hanem azt beszélték meg, hogy majd milyen kezelések következnek, és megsértette az orvost. És rádöbbent ott, hogy hát ő is bűnös. Ő nem bűntelen ember. És nagyon megdöbbentem akkor, hogy hát imádkoztam, aztán gondoltam, hogy Isten majd valahogy valamikor rá fogja vezetni erre, de nem még abban a pillanatban megtörtént, és sírt. Hát bűnbánónak a könnyei ott voltak az ő szívében, hogy ő is bűnös, és ő is kegyelemre szorul, még ha jó szándék van is a szívünkben, óhatatlanul is vétkezünk. És hát a bűnösökért jött az Úr Jézus Krisztus. És mi a megoldás? Azt mondja Pál, hogy hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Érdekes, hogy más helyen azt mondja, hogy a szívetekben ott él az Úr Jézus Krisztus, és ez igaz is, de ugyanakkor napról napra is föl kell ölteni, ahogy a ruhánkat ugye fölöltjük, ugyanígy Krisztus hitet is napról napra föl kell öltenünk. És nem mondhatjuk azt, hogy jó, hát már mi rendben vagyunk. Hát mi keresztényként érünk, esetleg már gyerekkorunktól kezdve. Újra és újra hitben kell járnunk, és Krisztusra kell tekintenünk. Mert a kísértő az jön, és támad, és az a célja, hogy elbukjunk. Hogy szégyent hozzunk Krisztus nevére, és az emberek azt mondják, hogy na hát ilyenek a keresztények. Menjünk oda Krisztushoz mindenképpen. A legkisebb bűnökkel is. Mert tudnunk kell, hogy aztán a bűnök, azok nagyjá nőhetnek. Isten adja, hogy tehát megállhassuk a helyünket ott, ahol vagyunk, és átformálódjunk. Meg tudjuk harcolni a hit harcát, és hogy győzelmeskedjünk Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük azt, hogy nem vetsz el minket annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk. Add, Úr Jézus Krisztus, hogy ne csak névlegesen legyünk keresztények, hanem valóságosan is. Formáld át a mi életünket. Add, hogy ne régi érdemeinkre hivatkozzunk, hogy korábban hogy vallottunk meg téged, hogyan éltünk, hanem add, hogy a mindennapokban is hozzád ragaszkodjunk. Újra és újra te formálj át minket, és köszönjük néked az Úrvacsora szentségét is, a bűnbocsánatot. Légy velünk, attól, hogy abban is te veled találkozzunk. Amen.